Daxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
És a vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na és ugye Luxemburggal tértünk vissza Európába, de most egy ilyen Balkán Express-t indítunk, és ennek az első állomása Görögország lesz. Aztán majd megyünk tovább, és megnézzük Macedóniát, Bulgáriát, Romániát és a környező országokat. Ugye nagyon izgalmas adóvilágpercek következnek itt a következő hétfőkön, de nézzük Görögországot. Hát elég érdekes ország, sokat foglalkozunk vele gazdasági szempontból.
Így van, hát Görögországnak én nem is a régi történelmére koncentrálnék, hanem a válság óta eltelt időszakra, mert ez adójogilag elég érdekes. Ugye őróluk azt kell tudni, hogy 2008-ban a világgazdasági vagy egy nagy pénzügyi válságnak az első áldozatai ők voltak, és hát nagyjából ezt a státuszukat talán a mai napig meg is őrizték, és amiért érdekes, és amiért beszélünk róla, mert tulajdonképpen 17-ben volt az első olyan évük, amikor utána lassan 9 év után egy nagyon pici többletet tudtak kimutatni. És az ő történelmük annyiból tanulságos, így a visszanézve az EU, és talán a mi szemszögünkből is nézve, hogy ők ezt a hiányt, amiben ők végül is belekeveredtek, egy eléggé nagy csalással az amerikai Goldman Sachs közreműködésével érték el. Tehát konkrétan fals adatokat adtak az EU felé, és ennek eredményeképpen az EU folyosított egy csomó mindent, tehát a különböző, tehát ők betartották, úgymond ők eurozónán belül vannak, betartották a Maastrichti kritériumokat, legalábbis a formó vagy papíron, de valójában különböző más EU által folyosított alapokból finanszírozták a hiányukat. Na most az ő hiányuk azért az nem volt kicsi, mert ebben az időszakban ők gyakorlatilag hát ilyen 8,9%-tól 15%-ig is fölmentek. Tehát ez persze nyilván azzal járt, hogy nem tudták a hitelezőket kifizetni, ugye innen indultak el a különböző ilyen bailout csomagok, tehát hogyan lehetne Görögországot megmenteni, és elkezdett velük a elhíresült trojka foglalkozni, amik ugye az Európai Központi Bank, az IMF és a bizottság. Na most gyakorlatilag az ő első időszakok az egy eléggé nehéz időszak volt, mert egy ilyen országot, amelyikben gyakorlatilag a kormány folyamatosan a bevételei fölött költ, plusz egy nagyon alacsony adózási kultúrájú országról beszélünk, tehát ez a Malkának a déli része, tehát most Görögország kultúra ide vagy oda, meg a matematikának hiába a fellegvárai, vagy elég is az ókori matematikának, ők azért úgy tűnik itt leragadtak, és nem is bonyolították túl a saját életüket, tehát nagyon komoly náluk az adócsalás, és egyébként több statisztika mutatta azt, hogy ő nekik ez a fajta mértéke az akár a hiány mértékével is egyenlő volt. Erre tanulmányok vannak, hogy ez hogyan történt.
Tehát ha mindenki fizetett volna adót, akkor nem lett volna hiány.
Igen, igen, nagyjából így van, de ez a görögöknél, ők ezt ilyen egyszerű anyag egyszerűsége, mint valószínűleg az EU bevallásaikat vagy kimutatásokat, hogy úgy gondolták, hogy ez belefér az ő történetükbe, és ez egyébként az annyira extrém környezetet jelent, egyébként nem ez volt az ő problémájuk, tehát az ő problémájuk az volt, hogy többet költöttek, mint amit bevettek. Kevesebbet vettek be, mert egyébként az adófizetési moráljuk gyenge, hát a fekete gazdaság, vagy szürke gazdaság, vagy árnyék gazdaság az elég jelentős volt, meg még most is jelentős náluk, de valójában ők egy megszorító csomag mellett mentek végig, és az látszott, hogy 2008 és 2012-14 között nyomták őket innen, onnan, amonnan, de elengedések nélkül nem működött a történet, és aztán utána jött a 2015-ös, ezt majd a módon levezeti, hogy az a fajta helyzet, amivel a Tsipras alkut kötött, és ami alapján mostanság már úgy néz ki, hogy működnek, persze rengeteg pénzt elengedtek, tehát én most itt számokkal nem készültem, de inkább adójogi oldaláról néztem ezt meg. Itt azt mondják, hogy ez egy ilyen közelmúltban, egy neten néztem egy tanulmányt, hogy az ÁFA-ba kb. 3,5%-át a GDP-nek csalták el, az alkohol, dohány, az kb. 0,5% üzemanyag, akkor gyakorlatilag ők azt mondják, hogy így mindent összeadva a GDP 6-9%-a volt az, ami adócsalás alá ment. Na most ugye gyakorlatilag ez az elég erős, különösképpen akkor, amikor az ő adókulcsaik sose voltak annyira kedvezőek, viszont a közteherviselésük az náluk nem volt homogén. Tehát eljutottak oda, hogy például az SZIA-ban 8% fizette az adó 70%-át. Most azért ez így azért nem vicces. Tehát az egy elég erős mérték, és azért mutatja azt, hogy egy bizonyos osztály nagyon be volt terhelve. A társaság adónál ez még extrémebb volt, mert ott, ha ez egy 2011-es adatok, 61%-át 0,4%-a vállalkozásoknak fizette. Tehát mindenesetre ez mutatja azt, hogy a görögöknél ez egy komoly probléma. Azt mondják, és az különböző cikkekben azt lehet utána olvasni, hogy náluk ez abból ered, hogy az ő középvállalkozói, vagy ilyen kisvállalkozói körük roppant tágas. Tehát ez olyan, mintha a fél ország tele volna ilyen kisvállalkozókkal, akik gyakorlatilag vagy költségelnek, vagy be se vallják, és emiatt gyakorlatilag ők ebben a szürke zónában tudnak mozogni. Tehát nagyon úgy néz ki, ezt egyébként az ő szemükre vetették, és az összes kilábalási csomagoknak része volt az, hogy nekik valamilyen szinten be kell adórendszerüket áldozni, illetve nem is az adórendszerüket, hanem ez ellen kéne, az adócsalás ellen.
Hát a nem jól működő adórendszerüket át kellett volna egy formáján.
Én olvastam is, valami embertelen mennyiségű törvényváltozásaik voltak az elmúlt 20-25 évben. Szóval tulajdonképpen valószínűleg eljutottak ők is oda, hogy aki el akart olvasni, azt se olvasta el, mert azt mondta, hogy ez egyszerűen követhetetlen. De egy a lényeg, hogy most mára viszont Görögország eljutott oda, hogy pozitív számokat generál, és egyensúlyba jutott, és egyébként úgy néz ki, hogy ez a behajtási dolog is kezd menni. Ők azt mondják, hogy 250, tehát 75 óta 250 adótörvényt hoztak létre, vagy indítottak el, és közel 115 ezer miniszteri döntésük volt. Na most azért ez így azért nem kevés, na. Szóval ezt lefordítjuk egy átlagadózó olvasatába, hát ez szerintem az esélytelen. Tehát ez egy nagyon komoly mennyiség, a jogalkotásban is egy komoly teljesítmény, csak nem hiszem, hogy az adófizetőket kell ezzel elkápráztatni, de az látszik, hogy egy komplex, bonyolult adórendszer. Annak ellenére egyébként, hogy ők nagyon mélyen válságban voltak, most már jönnek kifele, és kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz a folytatása, mert az adórendszerben őket kötelezték a magas áfára, ezt ők óvatosan csak 24%-ig vitték föl, tehát az ő áfájuk most jelenleg is 24, viszont a társasági adójukat föltolták 29%-ra, ez 24% volt, de érdekes módon a bankoknak a kulcsa az 19-en maradt mindvégig. Tehát gyakorlatilag ez így működött. Nyilván náluk a hajókhoz, meg a hajózáshoz kötődő adók azok talán jelentősebbek, de azért annyira nem meghatározók, viszont az SZIA-juk az meg 45%. Ez végig ilyen 40-45 között ment. És ha visszagondolunk a görög történelemre, vagy a történelemre, ott nem véletlenül dobálták ott meg, voltak a tüntetések, szóval az egész szíriz a dolog, amelyik egy baloldali kormány, úgy tűnik, hogy érdemitek ilyen adóreformok nélkül hajtotta ezt végre. Tehát még nálunk mondjuk 2010-ben különböző szektoriális adókkal sikerült valamennyire nem a lakosságot beterhelni. Itt úgy néz ki, hogy a lakosságtól kellett nyilván a túlköltéseket elvenni. Tehát itt egy nagyon komoly megszorított csomag volt, ami nem érdekes módon nem a vállalkozásoknál landolt ilyen mélységben, hanem gyakorlatilag őnekik le kellett ugye a nyugdíjrendszert állítaniuk, hát nyilván biztosítaniuk kellett a statisztikai adatbiztonságukat, tehát hogy nem falsolnak megint. A közkiadásukat levágtak, csomó olyan, nyilván a munkaerő, tehát a munkaerőpiaci szabályzásokat kellett modernizálni, és így tovább, és ebben benne volt ugye az is, hogy az adórendszernek gyakorlatilag a teljes ilyenfajta fehérítés irányába történt el mozgását. Viszont erről keveset olvasni, szóval érdekes a helyzet, hogy nálunk mennek most már ugye ezek az online számla, EKR és így tovább, tehát egy csomó pénztárgépek. Én ezt így a görögöknél nem olvastam. Tehát ott valami pici van, de úgy tűnik, hogy van még ott lehetőség. Csak mindenképpen érdekes volt, és azért közelítettük Görögországot erről a válság oldalról, mert egy nagyon erős múltal rendelkező EU-s tagországról van szó, amelyik 2008-ban szerintem azért úgy nagyjából az egész világot úgy bélyeztette, ahogy kell, de ezt ők nem egyedül tették, mert ha emlékszünk, akkor ott volt a PIX csoport, tehát amiben benne volt ugye a Spanyolország, Portugália és még Olaszország is. Nyilván Olaszországra is, ha nézünk, ott se egyszerű a helyzet, de úgy néz ki, hogy most a görögök valamilyen csuda folytán, aminek szerintem a csuda az ennyi, szóval a hitelező oldalról nem csuda, mert szerintem annyit elengedtek, meg annyi hitelezés, tehát kamatcsökkentések voltak, meg futamidő nyújtások, amivel Görögország valószínűleg túl tud jutni. Viszont adójogilag eljutott most Görögország egy olyan pozícióba, hogy egy viszonylag magas adókulcsú állam, valami, azt mondják, most már a növekedésük kezd el indulni, tehát érdemi módon a GDP-jük is valahol kezd menni előre. Viszont nagyon kíváncsi, hogy meddig fogják tudni ezt tartani, mert ők is most már megint adókedvezményekről beszélnek. Uh-huh. Tehát hogy hogyan lehetne csökkenteni a társasági adót is erről a 29-ről vagy 26-ra. Szóval érdekes ez a Görögország ilyen szempontból, nagyon kíváncsi, hogy mi lesz a vége. De szerintem ez a történet még nincs lezárva.
Tehát a lényeg, hogy már kellett volna, adórendszerüket nem reformálták át túlságosan.
Nem. Szerintem ők érdemben nem csináltak semmi olyat, ami a hitelezőket megnyugtották volna. Egy pici valószínűleg a fehérítésben elindult, és ez hozott valamit. A Ciprász megválasztása is egyébként ilyen szempontból egy érdekes dolog, mert jövőre lesz nekik a választásuk. Ez egy nagyon, nagyon hosszú vita volt. Ott rengeteg vita volt, hogy hogyan kéne ebből az egész problémából kijönni, de én úgy látom, hogy az a nagy adóreform, ami ilyenkor mondjuk bejöhetne, és az segítene. De ezt ők nem lépték meg. Tehát nyilván ebben benne van az, hogy azt mondják, hogy a Balkán ő náluk legnagyobb. Ez a vállalkozói kör, amelyik egyébként nagyon nehezen megfogható, most legyen az mezőgazdasági, legyen az egyéb, míg sok helyen a lakosságnak mondjuk 78, vagy a munkavállalóknak 70-80%-a munkaviszonyban dolgozik, ez náluk talán 50% körül. Tehát rengeteg sajátosság van ennek, de mindenképpen érdekes látni azt, hogy egy olyan ország, amelyik a fekete listáknak az éllovasa, mert az volt, az olyan, igazából olyan szépen lassan kicsusszanva, adósság elengedésekkel, mégiscsak vagy ilyen európai érdekek miatt, mert ugye eurózónások, tehát az euró megtartása érdekében egy csomó annyi segítséget kaptak, amivel mégiscsak víz fölött tudtak maradni. Én egyébként várom azt, hogy valami adóreformjuk lenne, de az inkább, de ahogy te is mondtad, eljárásjogi lesz, tehát hogyan lehet a behajtást erősíteni.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat, akkor folytatjuk a Balkán Express-t majd Macedóniával.
Így van.
Oké, köszönjük, szervusz. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Adóvilág rovatunkban Görögország a célországunk. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő következik.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
És ahogy beharangoztuk, dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát ez egy érdekes ország, szerintem körülbelül 8 percben erről így összefoglalom beszélni a világ egyik legnehezebb dolga.
Szerintem ellopták a britek a görögök elől a sót, nem? Ezzel a Brexit-tel, pedig nincs rendben minden, sőt, nagyon nincs rendben Görögország továbbra sem, ahogy gondolhatjuk.
Így van, igen, tehát az Unióban most már lehet azért versenyezni, hogy ki okozza a nagyobb bajt, és ebben a britek és az olaszok egész biztos, hogy most lekörözték Kelet-Európát és a Balkánt, tehát ebből a szempontból ez tulajdonképpen nem egy jó ígérvény, hiszen ahogy Zoli is mondta, itt lenne mit falicsálni még ezen a rendszeren bőséggel, és ehhez képest most elindult már ugye a választási kampány. Tehát gyakorlatilag valamikor jövő február és szeptember között biztos, hogy lesz egy választás, egy parlamenti választás, legvalószínűbb, hogy május környékén megtartják. És ugye van egy kormánykoalíció, ami a szélsőséges baloldali párt, például a Tsipras tömörülése, a radikális lesz tömörülése, és emellett pedig egy hát erősen jobboldali populista párt, az ANEL-nek a független görögöknek a pártja. Ez a koalíció sem működik. Tehát pont most Washingtonba kiment a kisebb koalíciós partnerek a védelmi miniszter, és teljesen más mondott, mint az elmúlt három hónapban a kormány maga.
Meglepetés volt?
Hát ők ugye a kisebbi koalíciós partner az annyira jobboldali, hogy ők mindig is ellenezték, hogy a macedónokkal bármilyen kis megállapodás is lesen, és ugye Tsipraszék meg mégis megkötötték ezt a megállapodást, hogyha megváltoztatják a nevüket Észak-Macedóniát, akkor ez a legalább a földrajzi határuk közül a szárazföldi az valamennyire tisztázott lesz. Na most ezt próbálják így a választás előtt felrúgni az egyik oldalról. A másik oldalról pedig a napnál világosabb, hogy a régi jobb középpárt, az új demokrácia, az most minden közvéleménykutatásban jobban áll, mint a kormányzati koalíció. Uh-huh. Ami meglepő, mert a másik nagy régi párt, a közép-baloldali PASZOK, az pedig hát ugye 47%-ról 4%-ra harcolta magát, tehát az tényleg gyakorlatilag, mint a francia baloldal eltűnt. De a jobb oldal úgy tűnik, hogy képes lehet visszajönni, ami hát azért is izgalmas, mert elindult az a típusú ígérgetés, hogy akkor ki az, aki még se csökkent nyugdíjat. És ez az, amiben pont az európai szaksajtó azt mondja, amit most ti mondhatok, hogy hát a Brexit akkora probléma, hogy igazából az, hogy most a görögök itt egy picit még fognak játszadozni. Ez nyilván néhány évvel korábban nem történhetett volna meg, most viszont úgy tűnik, hogy még akár esélye is lehet egy következő kormánynak, Tsipraszéknak ezzel, hát legalábbis májusig elnavigálni. Úgyhogy tehát a helyzet az tényleg európai szempontból nézve is ilyen.
De a görögök egyébként magukkal vannak elfoglalva, mert így nem hallani külpolitikai offenzíváról, nem hallani görög-török viszáról, pedig ugye a törökök mintha radikalizálódnának, de ők meg gondolom inkább Szíria felé vannak lekötve. A legutóbbi ilyen hír, amit én olvastam a görögökről, ez a Makedóniát hívhatják-e Makedóniának jellegű, hát valljuk be, össze-európai szinten nem túl jelentős vita volt.
Hát most, ha rossz viccet akarnék mondani, azt mondanám, hogy a magyar sajtónak az inger küszöbét nem ütötte meg, de egyébként azért itt elképesztően fontos dolgok zajlanak. Tehát az egész Makedón, Észak-Makedón történet jelentősége a NATO bővítés. Ugye addig ellenzi Görögország ennek az országnak a NATO tagságát, ami meg az egész Balkán stabilizációjáról szól, ami meg egy nagy amerikai-orosz szokásos játszma része. Tehát ha úgy tetszik, akkor tőlük észak-észak-nyugatra zajlik ez a szárazföldi balkáni stabilizáció. És éppen most a héten tartottak egy, és hát most kapaszkodjunk, egy egyiptomi ciprusi görög csúcsot, azért, hogy a törököket ezzel bosszantsák, és a ciprusi ügyet megint egy picit elővegyék. Aminek két jelentősége van. Egyrészt meglepő módon Görögország, ugye Tsipraszék hagyományosan nagyon anti-amerikai hangvételt ütöttek meg, alig, hanem Tsipras fiatalkorából lehet egy-két komolyabb fotót megtekinteni, amint Amerika ellenes tüntetéseken van. Minden esetre az biztos, hogy mostanra kibékült többé-kevésbé az Egyesült Államokkal magához képest, és arról van szó, hogy esetleg lehet-e majd görög területen amerikai katonai bázis. Ez ugye kapcsolatban van a török viszállyal. Tehát az, hogy megy az amerikai báziskeresés, ugye ezt Románia is, meg most Görögország is megérezte nagyon komolyan, a törökök pedig hát érzik a veszélyt, hogyha elmennek az amerikaiak, mi lehet, nem véletlen, hogy itt a hétvégén ugye kiadták végül azt a lelkipásztort, akivel mi itt már annyiszor beszélgettünk a jazzy adásaiban. Úgyhogy abszolút nyakik benne vannak, és mindenek van még egy energiahordozós története is, mert hogy a Ciprus kerüli kizárólagos gazdasági élvezet, tehát ez a tengeri elképesztő méretű terület, ahol aztán lehet a víz alatt bányázgatni. Itt elindult a gyakorlatilag ilyen dél-kínai jellegű, hogy akkor most kinek a hajója, hol van és mit csinálhatott. És ebben is úgy látszik, hogy Amerika lehet, hogy a törököket egy picit tudja fenyíteni, hogyha a görög Ciprus oldalára áll. És akkor itt az orosz kérdés. Ugye a teljes Putyin adminisztráció azonnal nagyon melegen barátkozott Tsipraszékkal, beígértek befektetéseket, mindenfélét, aminek egészen sokáig úgy tűnt, hogy virágzó gyümölcsöző kapcsolat lesz az eredménye. Egészen addig, amíg az amerikaiak kinyomadtak egy bizalmas információt, egy lehallgatási jegyzőkönyvet a Tsipras kormánynak. Ez jelesül arról szólt, hogy van egy Thesszaloniki futballklub tulajdonos, aki véletlen korábban orosz állampolgár és Duma képviselő is volt, aki kifejezetten a görög ellenes Tsipras ellenes álláspontra költötte több százezer eurót Macedóniában. Tehát ízlelgessük egy picit, a görög állampolgárt azért fizettek az oroszok, hogy a görög kormánnyal szembeni kampány támogassa és politikusokat vesztegesen meg és dezinformációs oldalakat csináljon. Ezt odaadták Tsipraszéknek, amire kiutasítottak orosz diplomatákat. Hát ilyen a görög-orosz történet elmúlt nem tudom hány évben példa nem volt. Hát a Tsipraszékat erre rá tudta venni Washington, itt óriási stratégiai győzelmeket aratott. Úgyhogy amilyen picike kis ország és amilyen nehéz helyzetben van, most talán, hogyha most ezt pozitívan akarom olvasni, az a szerencséje, hogy belekerült ebbe a geopolitikai küzdelemnek a legnagyobb fókuszpontjába. Tehát az egész török közel-keleti kérdésnek az első számú infrastruktúra országa lehet megint.
Én ízlelgetem ezt a sztorit, amit az előbb mondtál, és azon gondolkodtam, hogy itt a Tom Clancy az folytathatja nyugodtan a sorozatát, mert ez brutális.
Igen, tehát itt azért vannak izgalmak, és most mindez egy jó kis választással megpecsételődik. Közben azért néha felszorítják belünk, hogy fizessek ki a háborús kártérítést, néha a lengyelek azt mondják, hogy akkor menjenek együtt Athénnal Berlin ellen. Tehát, hogy itt olyan gyönyörű játszmák zajlanak, hogy tényleg az ember csak kapkodja a fejét. És mindehhez képest egyébként Tsipras most a ENSZ közgyűlés egyik kis oldalsó szalonjába leült Erdoğannal négy szem közt. Tehát, hogy még csak azt sem lehet mondani, hogy ott nincsen egy valamiféle szándék a stabilizációra. Nyilván mindkettejüknek iszonyú drága, hogyha ennyi repülőgépet a levegőben kell tartani. Úgyhogy itt, hát éppen ugye annyira mozgásban van tényleg minden oldal, hogy nehéz megjósolni, hogy melyik irányba lenghet ki ez az inga. És hát a kedvenc részünkről nem is beszéltünk Kínáról, meg a Pireuszi kikötőről, de hát azt már a hallgatók azt hiszem tudják, hogyha hallgatnak minket rendszeresen,
igen,
így kell elképzelni egy út egy övezetről.
Hát Botond, köszönjük szépen, ismét felnyitottad a szemünket bizonyos témákban. Jövő héten akkor, várjál csak, jövő héten szünet
hát
van.
Megnézzük a másik
szünet
oldalát,
van, aztán majd utána. Történet, igen,
ja,
igen.
Tényleg,
igen.
Jó, okay,
utána
jó.
Macedóniába utazunk. Jó,
az
köszönjük.
Jó, mert ma kiderül, hogy ott eldöntik
igen,
el a névváltoztatás.
Igen, nagyon fontos. Köszi szépen, szervusz.
Köszönöm, szervusz.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Görögországról. Közben eszembított, hogy szegény Tom Clancy nem tudja folytatni a sorozatát, mert 2013-ban már máshol ír, de az ő neve alatt akár tudják. Hát Görögországban jártunk.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.